Ez a kérdés foglalkoztatott engem is akkor, amikor 2007-ben úgy gondoltuk a Székelyföld szerkesztőségében, hogy ideje lenne foglalkozni ezekkel a történelmi családokkal, akik akkor már telepedtek vissza elég szép számmal Székelyföldre, többnyire külföldről. Voltak olyanok is természetesen, akik itt élték meg ezeket az évtizedeket. És így azokat kerestem meg elsősorban, akik még úgymond élték a kastélyok, udvarházak életét, vagy pedig az a nemzedék volt, akiknek a szülei élték. És így elmondhatom, hogy az a 30 beszélgetés, amely szerepel a két kötetben, tulajdonképpen érinti a 20. század első nagy eseményét, az impériumváltást, amikor igazából a nagy birtokvesztés történt, a két világháború időszakot és a második világháború utáni úgymond felszámolási kísérletet, ami tudjuk jól, hogy nem sikerült, hiszen 90-ben azzal szembesültünk, hogy lám tartják magukat, és itt vannak közöttünk.
90-ben ezzel szembesültünk a rendszerváltás után, de hogyan élték meg ezek a családok a kommunizmus sötét éveit, azt, hogy fel akarták számolni őket?
Mindig azzal a dátummal kezdjük, hogy 1949. március 2-áról 3-ára virradó éjszaka. Ekkor ugyanis egy következő nap megjelenő törvényerejű rendelet értelmében összeszedték, teherautóra rakták, régió központokba, közeli városokba vitték, és azt mondták, hogy itt keressenek maguknak helyet, és ahol lakjanak, és minden nap jelentkezzenek a rendőrségen, a személyi igazolványaikba pedig beütötték a híres D.O. monogramot, ami domicilio obligatorio, kényszerlakhelyet jelentett, és ami megpecsételte másfél évtizedre az életüket, természetesen tovább is, csak akkor szüntették meg ezt a D.O.-t. Nagyon sokan már a második világháború után nem jöttek vissza Erdélybe. Ez némileg kényszer is volt, hiszen azok, akik bármilyen okból kifolyólag nem tartózkodtak az országba, a vagyonukat elvették, ez volt a híres Kázbi rendelet, az ellenséges javakat felügyelő bizottság, és kényszerülve voltak, hogy távol maradjanak. Nem beszélve arról, hogy itthon perek, akár hadbíróság, akár később politikai koncepciós perek várhattak volna, vagy vártak rájuk, tehát nagyon sokan nem jöttek vissza. Természetesen voltak olyanok, akik különösebb, főleg az idősebb nemzedék, akik itthon maradtak, kitartottak, közöttük nagyon sokan 90-ben, majdhogy nem onnan folytatták, ahol 49-ben abba hagyták, vagy pedig megkezdődött a visszaszolgáltatási folyamat. Nagyon-nagyon tekervényes és máig tartó, vagy talán még jövőbe elhúzódó folyamata, aminek most tanúi vagyunk, és ezt a küzdelmet, ezt a harcot vállalták. Azok, akik külföldre mentek, többnyire visszajöttek, a interjú alanyaim közül nagyon sokan olyanok, akik külföldről jöttek vissza, Ausztráliából is, ez talán a legtávolabbi Magyarországról, Nyugat-Európából, vállalva azt, amit az elődök örökségül hagytak, próbálják ezt tovább vinni, akár anyagiakban, de főleg értékekben.
Mekkora kihívása az örökségek továbbvivése, tovább éltetése, különösen most a 21. században?
Nagyon szépen kirajzolódik a különböző nemzedékeknél, hiszen a legidősebb nemzedék még képviseli ezt az értéket, amit én is kerestem, hogy mi az, ami évszázadokon keresztül megtartotta ezt a társadalmi osztályt, ezt a társadalmi réteget, és egységesnek tartotta meg, tehát olyan zárt rend volt, ahogy történelmileg nevezzük. És ugye ez az értékrend, a keresztény hit, a családi hagyományoknak a tisztelete, az ősök tisztelete, a hazaszeretet, elkötelezettség, ezek azok, amelyek nagyon fontosak voltak, ugyanakkor hát többnyire a nemesi leveleket is katonáskodásért kapták, tehát a fegyelem, a fegyelmezettség is benne van ezekben az értékekben. Na most következik ugye egy olyan időszak a második világháború után, amikor a kommunizmus ezt látszólag megtöri. Tehát akkor, amikor egy olyan nemzedékkel ezt a évtizedeket megélje, akinek nem szabad iskolába járni, aki nehezen kap munkahelyet, aki mindenünnen kitaszított, hátrányt szenved, akkor ugye feltehetjük a kérdést, hogy hogyan lehet megőrizni mindezeket az értékeket. És az, hogy sikerült, azt a legfiatalabb generáción látjuk, Ugyan ők már beleszülettek a szabadságba, és másként értelmezik akár a vagyon kérdését, vagy az anyagi örökség kérdését, de ezek az értékek azért a lelkükben megvannak, és tovább viszik. Akár például úgy, hogy azt mondja, hogy nem az anyagi a fontos, hanem a szellemi örökség. Nagyon-nagyon szép példák vannak, és ezek a beszélgetések erről szólnak.
Beszéljünk egy kicsit a könyvről is. Hogyan állt ez össze? Mekkora munka volt összegyűjteni ezeket a történelmi magyar családokat, illetve ezek képviselőit?
Az előszóban a szerkesztő úgy fogalmaz, hogy a 24. órában születtek ezek a beszélgetések. Az elején nyilván azokat kerestem meg, akik a legidősebbek. Aztán sorra következtek, akár úgy is, hogy jelentkeztek. Nem volt könnyű megkeresni őket. Az ember azt gondolja, hogy ó, hát 90 után könnyű volt ezekről a témákról már beszélni, nem igaz. El kellett telnie 10-15 évnek. Én azt mondom, hogy a vízválasztó az a 2000-es év volt, teljes visszaszolgáltatásról rendelkező jogszabály, ami már hihetővé tette azt, hogy valóban a visszaszolgáltatásra akarat van, hogy milyen azt látjuk most is. És igazából akkor kezdtek megnyílni, tehát ha megnézzük a könyveket, az irodalmat, ami megjelent róluk, zöme azért a 2000-es évek után jelent meg. Tehát én is így voltam ezzel, hogy gyűjtögettem, 2008-ban jelent meg az első, és 2016-ban megszületett már a Nobile Officium kötet, ez volt a Székelyföld folyóiratban sorozatnak, a rovatnak a címe, és utána folytattam ezt, mostanra pedig most már annyi összegyűlt, hogy még egy kötetet ki tudtunk adni, és úgy gondolom, hogy ezzel le is zárult egy folyamat, tehát a 20. századot ez a 30 beszélgetés nyilván ennél jóval több család sorsa fedi, és akkor most következne a 21. század, amit nem biztos, hogy nekem kell megírni, de szerencsére vannak fiatal kollégák, akik érdeklődnek, és talán jobban is beszélik ennek a fiatal generációnak a sorsát, aki most már ezeket a feladatokat vállalja.